Sima meséléssel kezdem. Szóval az édenkertben az ember, miközben élte a sima hétköznapi életét, nem volt az olyan rossz élet szerintem, de mindegy. Szóval végül is egyszer eljutott addig a pontig, hogy tudni akarta, hogy mi a jó, mi a nem jó. Vagy hát nem tudom, hogy neki jutott eszébe, kísértő csak rásegített. Szóval a lényeg, hogy ismerjétek a történetet, hogy hát abból ott azért némi kudarc támad. Ha rossz indulatú elitek a mindenható Istenhez, akkor ebből arra is következtetésre is juthatnék, hogy hát Isten nem is akar, tudjuk. És ez egy nagy blödség természetesen, mert a Róma 12 azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Szóval Istennek nem az a célja, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a jó, hanem azt, hogy nagyon is tudjuk, hogy mi a jó. A helyzet az, hogy egy kicsit időnként, hogy is mondjam szépen, más az értékrendünk, vagy az elképzelés. De hogy ne a sajátunk körül forogjunk, János 16:7, és ez az egyszerű fordításból van. Szóval én azonban az igazságot mondom nektek, mondja Jézus a tanítványainak, jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ugye ez már az utolsó vacsora után és a Gecsemáné közötti időszakban hangzik el ez a kijelentés, hogy az a jobb, ha én elmegyek. Szerintem a tanítványok, ha megértették a mondatot, akkor a szívükhöz kaptak, hogy miről beszél. Ha meg kellően fáradtak voltak, akkor föl se fogták ezt a mondatot. Csak hogy. Egyértelműen azt mondja Jézus, hogy azt akarom, hogy nektek jobb legyen. Kijelenti. A tanítványi csapatból és Jézust is beleszámítva most ebbe a csapatba, Jézus tudta egyedül, hogy mi fog következni, de azt mondja, hogy jobb, ha én elmegyek. Hát a saját halála árán, amit nem csak egy sima halál volt, hanem hát kellő hurcolás és szenvedés és minden egyéb kísért, vagy az volt a körítés mellette, és a tetejében még a kereszthalál sem a legkegyesebb távozási mód a fizikai létből. A zsidók 13:8 pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát ebből, ha szépen egymás mellé rakjuk, akkor az következik, hogy Jézus ma is a jót akarja nekünk. Hogy nem változik, ugyanaz a célja, nem félti azt, hogy megtudjuk, hogy mi az, ami jó, ami tökéletes, ami Istennek tetsző, tehát a jobbat akarja. És ha körülnézel a világba, látod ezt a jobbat? Mert én megvallom az őszintét, szóval én nem. Csak hogy. Akkor melyik állítás az igaz? Mert ugye tudjuk a logika alapelvei alapján, hogyha két állítás ellentmond egymásnak, akkor vagy az egyik, vagy mind a kettő hamis. Szóval Jézus azt mondja, hogy én a jobbat akarom nektek, nem változom, tehát végig ez ma lesz az alapelv, és akkor nekem, mint Krisztust hívő, ismerő és hívő embernek azt kell mondanom, hogy Jézus a jobban munkálkodik ebben a világban. Vagy ellentmondok a Bibliának, nem? Szóval ezt a kérdést nem lehet megkerülni, és legalább magában mindenkinek választ kell adni, hogy tényleg. Mert amit látok, az nem ezt mutatja. Legalábbis az én értékrendem ezen nincs mit vitázni. És ki képviseli ezt a jobbat? Hát mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban. És tényleg képviseljük? Hát, ha nagyon őszintén tükörbe nézek, csak hogy megint szembe találkozom a kérdéssel, mi látszik belőle? De akkor képviselem, vagy nem? Mert hát nem mondom el, pedig szívesen ném, hogy sorba gyógyulnak a betegek az árnyékomtól, vagy valami hasonló. Mert hogy akiknek ilyen történik, azok úgy képviselik Krisztust. Oké, persze, na de én. De képviselem, vagy nem? Ha már pedig len képviselem. Vagy ha nem, akkor megint ellentmondásba keveredtem a Bibliát. Ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valószínűleg az én káromra fog következni, ha ellentmondásba kerülök a Bibliával, mert Isten igéje szent, sérthetetlen, és a legjobb. Szóval, Jézus jót munkálkodik, azt akarja, hogy jobb legyen, nem változik, majd akarja. És akinek ezt jelentette nekünk hívőknek, azt mondja, hogy ti fogjátok képviselni mindezt, showként meg, hegyen épített városként, vagy gyertyafényként, teljesen mindegy, hogy melyik tetszik, te fogod képviselni. Na de valami támaszték csak kellene ehhez, hogy erre úgy könnyedén és egyszerűen azt mondjam, hogy oké, hát tényleg így van. És tudjuk, hogy soha nem feledkezik meg rólunk. Azt énekeltük itt valamelyik énekbe, hogy a tegyeremben metszetted a nevemet, és azon csodálkoztam, hogy az ember mit elrölködik a minit. Szóval, hogy minél kisebb helyen, minél több információ elférjen, na most egy szeg helyében összes neve ott van. Hát még gyakorolhatod sehol. Szóval, akkor tudom őt képviselni, ha rendben vagyok vele, és tudok bízni. Na de, ahhoz, hogy én bízzak valakiben, hát ahhoz azért kell valamiféle kapcsolat. És elárulom, hogy ha tudom valakiről, hogy nem a legkedvesebb barátom, hanem netántán az ellenségem, vagy a haragosom, hát valószínű hiába mondja a haragosom nekem, hogy bíz bennem nyugodtan, mert nem lesz hozzá bátorságom. Csak hogy mindenható Isten úgy gondolkodott, hogy hát azt akarom, hogy tudjátok, hogy mi a jó. Úgyhogy állítja, hogy hát figyeljetek, Róma 5:1, nincsen. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van, ami Urunkkal, Jézus Krisztus által Istennel. Béke van. Egy egészséges kapcsolatban, egy jó kapcsolatban meg tudok bízni a másikban. Ott nincs gond. Szóval, békesség Istennel, képviselem őt ezen a földön, és ezt vallom meg. Azaz ezt mondom ki a számmal. Annyira rendben vagyunk a mindenható Istennel, hogy kérdésként sem merülhet fel, hogy vajon őt képviselem vagy sem. Róma 6:6. Tudjuk, hogy az óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát bűn probléma megoldva, ugye? Megfeszítetett vele. Jézus nem úgy él ma, mint ahogy megfeszítették. Az a rész eltűnt. Az óemberünk vele együtt megfeszít. Eltűnt, ugye? Hát nem mondhatok mást. Hát muszáj, hogy eltűnt legyen. Szóval nem maradt rajta semmi. Akkor sem maradt rajta semmi az óemberből, amikor föltámadt. Meg most sincs. Hát ha Krisztus beszítettem a kereszten. Benne vagyok ebből logikusan az következik, hogy akkor rajtam sem. Vagy nem. Figyelj, egy harmad részed az alig, hogy abszolút az újjászületett szellemet. Utána következik az agyi tevékenység, amivel azért már vannak gondok, ez a legnagyobb csatatér. Szóval amit a zsidóknak Izrael földjéért kellett megvívni, azt nekünk az agyunkban kell megvívni. Az előző kérdésekre viszont, hogy mit vallok meg? Miről beszélek? Mert hogy az, ami bennem van, az leginkább a beszédemen keresztül. És igazából a gondolkodás módom következménye lesz az, ami a testemen megjelenik. Hát ha én soha nem gondolok arra, hogy autót fogok feltörni, akkor nem fogok autót feltörni. Hát a testem nem tud a gondolati támogatottság nélkül. Ott él bennem az újjászületett szellemembe Krisztus, a maga teljességével. Valahol a gondolataimban ez benne van, hisz vele foglalkozom. De akkor ennek kell megszólalni a számon keresztül. Mert hogy példabeszédekben tudjuk, hogy hát élet és halál a nyelvhatalmában. Ha a másikat mondom, fog hatni rám. Jakabnál olvassuk, mindjárt kikeresem, Jakab 3, megtalálom. Jakab 3, 5-6. A nyelv is, bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása. Hát igen. Szóval ha a nyelvnek, ha kis nagy hatása, akkor nagyon nem mindegy, hogy mi az, ami megszól. Összhangban van a Bibliával, képviselünk a földön sokérényként, vagy inkább elhallgatom. Magyarul nem mondom, de ha nem mondom, az is a nyelvnek egy munkája, meg a gondolkodásomnak egy terméke. Mert ugyan tudjuk, hogy nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben az 1 Korintus 4:20 helyett, de rossz beszédből hogy jöjjön elő erő? Ha soha nem mondom ki, hogy gyógyulj meg a Jézus, hogy áradjon ki a gyógyító erő? Rajtam keresztül, máson keresztül. Na de, a mondatot akkor kell kimondani, mikor a gyógyulás előtt vagyok. De ha önmagamra vonatkoztatom, hogy én mit mondok magamról a betegségemben, azt, hogy Jézus sebeiben gyógyult vagyok. Vagy megint csak ellenesbe keveredem. A beszédünk, ez egy érdekes dolog, nem tudom, hogy a mennybe működni. Néhányan, akiknek volt ilyen élményük, az arról beszéltek, hogy működik a beszéd, hogy sokkal gyorsabb és intenzívebb a kommunikáció. Időnként még hang sincs hozzá, mégis, amikor a jelenések könyvét olvasod, a nagy események mindig kivannak mondva. Az mégis valahogy mégis hozzátartozik a kimondása a dolgok. Hát ez is egy érdekes része lesz annak, hogy odaérjünk és tanuljunk. Szóval, Jézus a jobbat akarja az embernek, tudja, hogy a jobb, és utána a zsidó 2.10-ben van egy döbbenetes igevers, amikor azt mondja, hogy az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletes. Már karácsonyán is arról beszéltem, hogyha azért nekem kellett volna a fiamat elküldeni a földre, akkor nem biztos, hogy a jászolt választottam volna születési helyül, vagy az istállót. Nem biztos, hogy egy legátlagosabb családba született volna. És ha elküldöm, hogy ő legyen a világ megváltója, nem tudom, de nagy valószínűség szerint nem azt a felkészítési módot választottam volna, hogy szenvedések által tegye tökéletes. Jézus soha nem volt beteg. Ez egy plusz szenvedés az emberiség számára, de azt olvassuk, hogy szenvedések által tette tökéletessé. Igen, rajta rágódni, hogy mit kell ez alatt érteni, de a 18. versben van egy halvány utalás arra, ami befolyásolhatja, hogy merre felé gondolkodunk róla. Tehát a zsidók 2.18, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy a kísértésekkel azért Jézusnak is meg kellett küzdeni. Azért 40 nap böjtélés után, és már leírt módon is megéhezve, hát miért ne változhatott volna a kőkenyérré? És Jézus megküzdötte, és azt mondta, hogy nem. És amikor azt a fondorlatos lehetőséget villantja meg a mi ellenségünk, hogy hát az egész földet neked adom, te fogsz uralkodni minden fölött, akkor megint Jézus csak azt mondja, hogy nem, mert majd a kereszt halála következtét fogom jutalomként megkapni ezt a pozíciót, és nem csellel, kicsit besegítve és sietetve az eseményeket. Szóval szenvedett. De amikor arról beszélünk, hogy jobbat készítette el nekünk, az Efézus 1.10-ben azt tudjuk elolvasni, hogy de egybe szerkesztette a két területet, a mennyeit meg a földit. Na ez azért már kezd izgalmas lenni, nem? A szenvedésekről nem nagyon szeretünk hallani, a jó-rossz tudásról azt csak úgy belénk öntenék, az nagyon jó lenne, de tetejében egybe szerkesztette a kettőt. Csak hogy a mennynek azon az oldalán egy csomó dolog nem maradhat meg, ami itt még úgy elme. Vagy hogy is van ez? Ha ő egybe szerkeszt, akkor neked egyszerre kell mind a két szintéren élned. Nem lehet az, amit most csinálok, azt, hát Istenen kívül úgy látja senki. Hát meg az összes angyal. Mégis az a rengeteg angyal, az nem annak örül, hogyha neked valami problémát keletkezett, és netántán földi nyelven kifejezve elbuktál. Annak örül, ha dicsőíted Istent. Annak örül, ha bele tud kapcsolódni a te dicsőítésedbe. És igenis ott akar lenni melletted. Téged támogat, tudva azt, hogy nincs annál jobb, mint a mindenható dicsőíteni. Mint Urunkat, Jézus Krisztust imádni, ahogy ezt az Efézusi levélben egyszer-kétszer-háromszor le is írja az apostol, hogy dicsér. Szóval egyszerre élem a két szintéren az életemet, nem mondhatom azt, ellentmondás. És valahogy a gondolkodásomat át kell állítani arra, hogy vannak dolgok, amelyek nem kérdésesek. Nagyon szeretem a zsidó fiúkát Nabukodonozornál. Nagyon szeretem. Azt, hogy ez a háromház, figyelj, mi ezt nem csináljuk meg, ha belehalok, akkor sem. Szóval ez egy olyan bizonyságtétel a mindenható mellett. Nem foglalkoztat a fizikai következmény. Én ismerem a mindenhatót, és ő azt mondja, hogy nem borulok le, és nem imádok mást. Még a te szobrodat sem. Bocs, Nabukodonozor, bocs, kicsit nagyobb uralkodó vagy, mint bocs, kicsit nagyobb hatalmad van. Nem izgatom. Én ezt nem teszem meg. Van egy ilyen példa a Bírák könyvében is, amikor éppen az ellenség próbálja leigázni Izraelt, és akkor egyszer a futás közben ugye a lencseföld közepén az egyik megáll, és azt mondja, hogy nem. Ezt már mégsem. És Isten meg győzelmed rajta kereszt. Az összes többi meg elfutott, az még mutogatott rá, hogy elmentek neki a nyaktól fölfelé. Hát nem látja, hogy mekkora túlerő. De ő megállt, és azt mondta, nem. És ezt a nemet Isten meg tud áldani. Lehet, hogy a szófordulataidban van egy-kettő, amire most azt kell mondanod, hogy nem fogom többet ezt. Igaz, hogy eddig használtam, nem fogom többet. Nem egyezik a Biblia logikájával, hozzáállával, álláspontjával. Nem használom többet, nem engedem többet ki a számon, nem fogom többet kimondani. Ne legyen rossz hatása se a testemre, se a környezetem. Lehetőség 1001 van ebben a pillanatban is, hogy ezt megéld. Szóval, amikor megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, akkor gondolkod, hogy rávághatod, hogy jól. A körülményektől független, mert ugye az okos ember úgy szokott udvariasan válaszolni, hogy a körülményekhez képest jól. A körülményektől függetlenül jól vagy. Mert a körülményeket megérzem én is. Józsué és Káleb ugyanúgy végigtették a 40 évet a pusztába. Nem úszták meg a pusztát, de ők mégis bementek az ígéret földjére. Miért? Mert azt mondták, amit látni kellett, hogy megesszük őket. Hát kicsit nagy falatok, bocs, de megint az van, hogy valamit kijelentett, ránézett a körülményre, de azt Isten szemszögéből mondta tovább. Szóval, amikor gondolkodásmódunkat változtatgatjuk, akkor van lehetőség. Van lehetőségünk, hogy megtöltsük az igével, megtöltsük az ígéretekkel, amelyeket Isten kinyilatkoztatott. Van egy csomó dolog, amit nem nyilatkozt. Időnként gondolkodtam azon, hogy vajon miért nem. Hát azt nem tudom, hogy a válasz megvan, de két adalékot mondazzá. Az egyik az, hogy biztos, hogy nem férne bele a szürke álloma. És ezt ő a teremtő sokkal jobban tudja, mint mert én nézik meg azt is. A másik, ami ennél szerintem sokkal izgalmas, hogy ahhoz, hogy a földi fizikai létemben őt kövessem, nincs is rá szükség. Nem irigyli tőlem, hanem bőségesen adott annyi kijelentésáról, amivel én győztet jutok, amely és nem épp, hogy becsúszok a küszöb alatt. És ha ott vagyok, nem fogja elrejteni előlem, mert így tolja rám, hogy megismert, és az ő feltámadása erre. Célja, hogy megismert őt. Gyönyörködik benne, ha ismered. És annyi segított, hogy ez növekedhessen az élet, hogy a saját élemben, hát például elkezdett szellemet, mint pártfogót, és él és virgul, és vezet benne tanítóként, magántanárk, és visz tovább, és visz elő, ott él bennünk. És néha, ha hagyjuk magunkat, még vezeti. Vajon mindig eszembe jut, hogy akármit csinálok, mindent tehetek Krisztus dicsőség, a lehető leghétnapi dolgaimat, nem csak a család, mindezt Krisztus. Mert ott él benne, mert ő adja a képességet, és itt még volt egy gondolatsorom, de ezt most kihagyom, ez az idővel való viszonyunk, úgyhogy befejezésül annyi Krisztus követe vagy. Sóként, tudod, ami nem látszik, nem biztos, hogy kilóksz a többek közül, de a hiány veszik. A másik az már látszik, az már mutat. Lehet, hogy nagyon sok embert megélsz pusztán azzal, hogy keresik veled való kapcsolatot, mert jól érzik magukat a környezet. Mert a beszél arról szól, ami jó, a lelkületet Krisztust engedi illatozni, és ezt megér. És ki tudja, talán még az az pillanat is eljön, amikor megkérdezi, hogy de te mitől vagy ilyen? Mert hogy ugyanúgy benne vagy a pusztai vándorlásban, csak teljesen Krisztust képviseled. Hát legyen így ezen a héten is, amen. Álljunk fel és közösen imádkozzunk.